Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Kedves hallgatók, ma folytatjuk a New Age rejtelmeiben történő bolyongásunkat, melyet múlt havi adásunkban kezdtünk meg. Rögtön elsőnek egy hátbozzagató témával kezdünk, a boszorkánysággal. Szerencsére egy átlagember leginkább csak filmekben találkozik boszorkányokkal, és mikor a TV kikapcsoló gombját megnyomja, akkor azt hiszi, hogy a készülékkel együtt a boszorkányságot is kikapcsolja. De ez nincs így, ezt igazolja a két első műsor részünk. A legelső egy riportfilm, egy Doreen Irvine nevű, ma is élő, hajdan volt brit boszorkánnyal, aki döbbenetes részleteket mond el a sátáni megszállottságáról és az abból történt szabadulásáról. A második rész sokkal barátságosabb. A sokak számára ismert dr. Pálhegyi Ferenc keresztény pszichológus beszél egy megkötözött nőről és az ő szabadulásáról. A megkötözött kifejezést természetesen átvitt értelemben kell értenünk, és a megszállottságnál sokkal enyhébb mértékű befolyásolságot jelent. Feri bácsi mondandója ezután átvezet minket az utolsó műsor részbe, amikor dr. Erdélyi Judit fejezi be a múlt héten elkezdett előadását. Az előadás a New Age-ről szólt, és most a közönség kérdéseit és a doktornő válaszait hallgathatjuk meg a témával kapcsolatban. Most egy kis zene után Doreen Irvine élete következik. Boszorkánykanyar. Egy visszataszító beavadás által lettem sátánista. Megvágták a karomat, és a kiömlő vért felfogták. Azt összekeverték egy fehér kakas vérével. Azt meg kellett innom, és aláírnom egy pergamentet. A pergamenten megígértem, hogy a sátánt szolgálom mindörökre. A szertartás végén már tudtam, hogy a sátán az uram és mesterem lett. És azt is, hogy igazából létezik. És akkor hallottam, hogy a sátánisták vezetője egy boszorkány volt. Egy fekete boszorkány, vagyis egy boszorkánymester. Magukkal vittek a boszorkánygyűlésekre. Én is egy fekete boszorkánnyá váltam így. Hatalmam megnőtt, mint egy boszorkányé. Minden évben egy boszorkány királynő választás volt, ahol a legnagyobb hatalommal rendelkező lett a boszorkány királynőknek a feje.
ismerté váltam, mert hatalmas erőkre tettem szert. Dartmoorban voltunk egy éjszaka. Egy összejövetelt tartottunk 13 boszorkánnyal. Természet feletti képességeim által megéreztem, hogy mások is vannak a közelben. Idegeneknek hívtuk őket. Szóltam, hogy csönd, mert ott van valaki. Valaki közeleg. És úgy is lett, mert két ember körvonalai kezdtek el kibontakozni a dombon. Éppen felénk jöttek. Most mit tegyünk? Kérdezték a többiek. Én láthatatlanná tudom magamat tenni, feleltem, és titeket is, ha hisztek ebben. Idő nem volt több beszédre. Megfogtuk egymás kezét, a levegőbe emeltük, és az ördögöt szólítottuk. Sűrű, hömpölygő, zöld köd borított be minket. A két férfi a felemelt kezeink alatt lépett be a körünkbe. Sem minket, sem a ködöt nem látták. Azt mondták, menjünk innen, itt nincsenek boszorkányok. Meg tudtam volna őket érinteni. Később olvastam az újságban egy cikket. Egy lelkipásztor és egy riporter váltig állították, hogy Dartmoorban boszorkányok gyűlnek össze. És szerették volna ezt lelepezni. De be kellett ismerniük, hogy nem volt ott senki sem. A lábjegyzetben viszont a lelkipásztor megjegyzése állt. Ezt írta, pedig ott lehettek valahol, mert éreztem gonosz erők jelenlétét. Azáltal, hogy magamat és a többieket láthatatlanná tettem, elterjedt a hírem a boszorkányok között. Sőt, az európai királynői rangra lettem felterjesztve a fekete boszorkányok között. A legnagyobb próbatétel a sátánnál való találkozás volt. És a sátánnak láthatóvá kellett válnia a jelenlegők számára. Körülbelül 700 jelenlevő boszorkány számára. Sokan voltunk Dartmoorban boszorkányok. A tűzbe kellett besétálni, és ott találkozni a sátánnal, aki aztán átvezetett a tűzön, úgyhogy sértetlenek maradtunk. Tehát teli bizalommal indultam a tűzbe. Hosszú hajam, sem a fekete ruhám nem pörkölödött meg, és nem égett el. Egyszerűen átmentem. A földre vetették magukat, és ezt kiáltozták. Hey Diana, a fekete boszorkányok királynője. És akkor éreztem ismét, hogy valami történt. Éreztem, hogy több erő szállt rám. És akkor örültem neki, később persze rájöttem, hogy ez a gonosz volt. Rájöttem, hogy ezek a gonosz erők voltak, és én még mélyebbre zuhanom. Mikor prostituált lettem, már akkor ajtót nyitottam a szellemvilág felé. A striptease klubban való munkám által ez persze még erősebb lett. A sátánista templomhoz való csatlakozásomkor pedig okkultista szellemek jöttek be az életembe. Meglettem szállva, ahogy bekerültem. Minél tovább mentem, annál jobban. Hatalmukba kerítettek teljesen. A vezetőnek hatalma volt felettem, és nekem a többiek felett. És amikor az életemet a sátánnak adtam, Amikor azt a véremmel pecsételtem meg, rengeteg démon vert tanyát bennem. Megpróbáltam szakítani az egésszel, leállítani az egészet, mert többé nem voltam boldog. Valami egészen másra vágytam, igaz szeretetre. Felismertem, hogy ez mind hamis volt, hogy ez mind gonosz volt. Abba szerettem volna hagyni, de éreztem, hogy állandóan figyelnek. Egyszerűen féltem. Nem volt út kifelé Dorinnek, különben is merre és hová. Egy örvényben keringett, ami lejjebb és lejjebb húzta. És akkor egy evangelizációs összejövetelen jelent meg, azért ment, hogy botrányt keltsen. Kiszélították azokat, akik még nem ismerték Jézust. Abban a pillanatban megszólalt bennem egy iszonyú ordító hang. Az enyém vagy. Visszavonhatatlanul. A véreddel tetted le az esküt. Te nem lehetsz már megváltva. Tűnj el innen. Éreztem, hogy a székemhez lettem láncolva. Éreztem a láncemeket, mozdulni sem tudtam onnan. És akkor a kórus a színpadon elkezdett énekelni. Jövök, ahogy vagyok. A te hatalmas szereteted lerombol minden akadályt.
Broken every barrier down.
A tiéd akarok lenni. Arra gondoltam, hogy tűnj el a boszorkányaiddal és a sátánistáiddal együtt, ami lényegében nagyon merész dolog volt. Arra gondoltam, hogy előre megyek, és elfogadom azt, amit itt hirdetnek. Tehát előre mentem, teli könnyekkel. Azt mondtam, segíts rajtam, fogadj el. Keresztény akarok lenni. Kérlek, fogadj be a királyságodba, Jézus. És aznap este keresztényé lettem. És akkor kezdődött Irvine-nak egy hosszú útja kifelé a sötétségből. Mert a sátán nem engedte csak úgy el. Ha megpróbált bemenni egy templomba, a benne levő démonok átvették felette a hatalmat. És akkor egy este... Igen, egy evangelizációs alkalommal bementem, és nagyon rosszul éreztem magamat. Mint ha képtelen lettem volna a látásra. Minden ugrált a szemem előtt. Éreztem az erőket magamban. Éreztem, hogy valaki elkapja a torkomat, és meg akart folytani. Hatalmas gyűlöletet éreztem mindenkivel kapcsolatban, főleg a lelki pásztorok iránt. Énekkönyveket hajigáltam a szószék felé. A pásztornak néha le kellett bukni. El akartam találni. Megpróbáltak lecsillapítani, de a végén kitették a szűrömet. Kifelé, bolond részeg. Egy másik helyen vasárnapi úrvacsorán vettem részt. Később hallottam, hogy a földön csúsztam, és sziszegtem, mint egy kígyó. Amikor az úrvacsora asztalához értem, felborítottam az egészet. A kenyér és a bor repült szanaszét. Az emberek elkezdtek kiáltozni. Borzalmas. Ez a nő megzavarja az összejövetelt. És ez ment vég nélkül. Egy baptista lelkipásztor akkor segítséget hívott. Neil lelkipásztor személyében. Egy előjáró, akinek ismertek voltak ezek a megnyilvánulások, és gyakorlat volt a szellemőzésben. A szabadítás így kezdődött. Elhívtak hozzá, és meglátogattuk egy másik előjáróval. Hevesen reagált a jelenlétünkre, amikor kinyitottuk a Bibliát. Tudatosult benne, hogy bizonyos mértékben az Úr velem van. Elkezdtem olvasni, amikor ráébredtem arra, hogy démonizáltsággal van dolgunk, és felolvastam neki az evangéliumból. Lukás 11:20-at, ha pedig Isten ujjával üzem ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Vadul reagált erre. A 3 éves gyermeke ott ült az ölében. A gyermek le volt bénulva, és kezelés alatt állt. Szóval a kislány hirtelen felállt, és elkezdett lépegetni. Így reagált a gyermek az első találkozásunkra. Hamarosan utána ismét meglátogattam őket. 3-szor a Bristoli templomban, ahol 5 démonnal konfrontálottam, az egyik a boszorkányság démona volt. És biztosítottam önöket, a tapasztalat nagyon is valóságos volt. A gonosz erők egyszerűen válaszoltak minden kérdésemre. Még akkor is, amikor görögül vagy arámul beszéltem, értettek mindent. Az erőteljes szavaim viszont összezavarták őket. És én sorban kiparancsoltam őket Doreen McKinzott testéből. Ez volt az első alkalom Bristolban. Az egész 7 hónapig tartott. Az utolsó alkalmat sosem felejtem el. A baptista gyülekezetben történt Bristolban, nekem kellett prédikálni. Doreen hétvégi szabadságot kapott a pszichiátriai intézettől. Véletlenszerűen, de ez Isten terve volt, gondolom, ugyanarra az összejövetelre látogatott el. A prédikáció után, ami a zsidó levél 9-ről szólt, megjelent. Előre jött, és a harc ismét kezdetét vette este 8 óra körül. Lássuk csak, hány démon is ment ki belőle eddig? 16. Akkor összesen 31. 8-tól éjfélig 16 démon lett kiűzve. 16 démon hagyta el a testét. Az utolsó démon neve félrevezetés volt, és ugyanazon a hangon beszélt, mint Doreen. Meg is kérdeztem, mi a neved? Félrevezetés, válaszolta. Szóval ez is elhagyta őt. Pontosan éjfélkor teljesen szabad lett. A démonok Doreen által hátrahagytak egy feljegyzést. Hagyjatok nekünk békét, mert amint lemegy ez a nap, el leszünk pusztítva. És így is történt. Csodálatos dolog történt, tehát 1965. február 14-én éjfélkor. De az előtte levő 7 hónap alatt elmondhatom, hogy a Szent Szellem sokat tanított engem. Megmutatta az írásokon keresztül, hogy mit jelent ez a valóság. Láttam, mit jelent Jézus tekintélye az életében. Utolsó démon éjfélkor ment el. És akkor betöltekeztem a Szent Szellemmel. Elmondták, hogy nyelveken beszéltem. Nem gonosz, káromló beszédek, hanem gyönyörű szavak, és én ragyogtam. És megláttam az Urat. Csodálatos volt, és kinyitotta felém a kezeit. Tiszta fény volt, és szeretet. Akkor már tudtam, hogy szabad lettem, és csak az övé vagyok. Tudtam, hogy vége van az egésznek. Mindegyik eltűnt.
Bibliából lehet olvasni, hogy történetekből, amikor egyes emberek démoni megszabadultság hatása alá kerülnek. Találkozott ön valóság
Nem. De most ebből a szempontból érdemes elolvasni Ant Holzernek az említett könyvét, a Gonosz erői, amit úgy szoktunk emlegetni, hogy démoni megkötözöttség az nem ugyanaz, mint a megszállottság. Ez nagyon ritka dolog. És nem találkoztam ilyennel. Megkötözöttel igen. Sőt, egészen súlyos befolyás alatt. Hát, ha van türelmük, ezt elmondom csak, de legalább 5 percet igénybe vesz. Hogy egy házasságondozó hetünkön volt egy házaspár. A férj az néhány hónappal korábban egy konferencián valahol megtért, felesége nem. De eljöttek a mi házassággondozó hetünkre. Hát az bibliai házassággondozó hét. Aztán szóltak, hogy jó lenne beszélgetni velük, mert nagyon nagy gondja van az asszonynak. Hát leültünk, ott többen is voltunk akkor abban a szobában, és elmondta, dióhéjban mondom, mert nem is tudnám olyan részletesen, következőket. Visszatérő álmai voltak, tehát az azt jelenti, hogy minden éjszaka mint egy más világban lenne. De a következő éjszaka folytatódott az előző éjszaka története. Mégpedig földrajzilag egy meghatározott helyen, Erdélyben, soha nem járt ott. Utána néztek, létezik az a hely. Valóban létezik az a hely. Voltak szereplői az ő éjszakai álombeli életének, egészen mások, mint a nappali. És korábban történt, nem tudom, 17. században, vagy valahogy így, az az éjszakai. Sőt, még vőlegénye is volt. Megjegyzem, hogy a valóságban férjes asszony volt az illető. Aztán egyszer csak azaz üzenet jött, hogy nem sokára eljövünk, érted. És akkor valaki fölhívta a telefonon az álombeli szereplők közül, és ezt megerősítette. Akkor megváltozott a telefonszámuk, senkivel nem közölték az új telefonszámot. Az illető újra fölhívta. Ugyanaz a hang. Ma éjszaka eljövünk, érted. És akkor ő azon az éjszakán a saját halálát álmodta, hogy lezuhant valahonnan. Ez egy kiáltott, ugye a férje fölébredt, és hát a felesége teljesen olyan volt, mint aki meghalt, nincs benne élet. Szívverését nem érzékelte, hát nem értett az első segély nyújtáshoz, de kétségbe esetten próbálta föléleszteni, valahogy sikerült fölélet. Na most, amikor ezt úgy elmondta, meg az, hogy üzengetnek neki, meg valami más bolygóra akarták vinni, akkor mondtam neki, hogy hát a démonok játszanak veled, hát tudnak rólad olyat is, amit senki más nem tud, hát imádkozzunk. De hát ő neki, hát ő hiszi, hogy Isten van, de Jézus nevét ki se tudja mondani. Ez egyébként sokszor jellemző. Egyszerűen képtelen még kiejteni is a nevét, és nem tudja hova tenni. Hát én bevallom, hogy nagyon szorult helyzetben voltam, mert még ilyen életemben soha nem történt. Mit lehet itt csinálni? Hát kétségbe esve imádkoztam magamban, hogy Uram, adj világosságot, mutasd meg, mit tegyek. És akkor jött egy gondolat, kinyitottam a Bibliát, a Kolossé levél elején, van egy rész, amely Jézusról szól, hogy kicsoda ő. Azt felolvastam szép lassan, időnként megállva, és utána azt mondtam, hogy most pedig boruljunk le a hatalmas Úr előtt, mert itt van. Hát ott letérdeltünk mindannyian, 8-an voltunk összesen. Kezdtünk imádkozni mindannyian. Egyszer csak ő is elkezdett imádkozni. Kimondta Jézus nevét, nem Jézushoz imádkozott, hanem a mennyei atyához, de megköszönte, hogy Jézus Krisztus meghalt az ő bűneiért. És megköszönte ezt. Aztán visszaültünk a helyünkre, egy ilyen kereveten ültek, csak úgy teljesen sápat volt, csak ráhajtotta a fejét a férje vállára, mint aki nagyon elfáradt, de mint aki felszabadult. Hát ez a megkötözöttség. Ő megszabadult. Ez több éve történt. Több évvel ezelőtt. Időnként találkozom velük. Miest hazamentek, bekapcsolódtak egy evangélikus gyülekezetbe, egy kis vidéki városban laknak. Ott az volt kézenfekvő, most is oda járnak, és bekapcsolódtak aztán később, pár évvel később a mi házassággondozó szolgálatunkba is. Tehát mondjuk ilyen a teljes szabadulás. Most nincs ennek forgatókönyve, azt szokták javasolni, amit az előbb mondtam, hogy egy gyakorlott lelki gondozóval imádkozni, megtagadni, az Úr szabadítását kérni. Valószínű, én nem is szabályosan csináltam, nekem semmi gyakorlatom ezen a téren nem volt. De nem én szabadítottam meg, hanem az Úr szabadította őt meg. Azóta derűs és szolgál, és nem tértek vissza soha se az álmok, se egyéb ilyen, bár több évvel ezelőtt történt. Na de ezek után néhány dolgot szeretnék még mondani. Valamikor a gyerekek számára világosan szétvált a valóság és a mese. Ismerős talán, mesélj még, és mondd el ugyanazt. Ma ez ritkábban fordul elő, mert a tévéből jön az esti mese vagy videóról, de valamikor ez nagyon fontos volt. És tudta, már 4 évesen tudta, hogy ez csak mese, az meg valóság. De a fejlődés természetes menete nála abban is megnyilvánult, hogy szétvált a mese és a valóság. Ma meg ott tartunk, hogy a felnőtt ember is azt igényli, hogy ne váljon szét. Ezért van olyan nagy kereslet mindenféle titokzatos után. Persze kitaláltunk más neveket. Nem varázslat történik, hanem fehér mágia. Nem varázsló van, hanem parafenomén. Van egy titokzatos világ, sejtik, hogy van, hisszük, nem hisszük. Hát én nem hiszem, de azért. Pénteken, főleg a 13-a van, akkor azért valami fontos dologba nem vágok bele, hát mégis sosem lehet azt tudni. Nem hiszek a kabala állatokban, de azért a vizsgára beviszem magammal, és ott szorongatom. Hát hisszük, nem hisszük, félig hisszük, bizonytalanok vagyunk, ugyanakkor vonzó ez a világ. Miért vonzó? Mert a valóság elől menekülünk. Mi volna helyes szembenézni a valósággal, elfogadni a valóságot. Valóság az is, amit Isten igéje kijelent, mert megbízható forrásból származik. A valóság elől menekülni kell. Kikapcsolni, nem látni, elkábulni. A klasszikus eszköz ehhez az alkohol volt, most már a kábítószer, és a lelki-szellemi kábítószerek, mint az okkultizmus különböző formái. lelki kábítószer legalább olyan veszélyes, mint az LSD, vagy bármelyik kemény drog. Persze az okkult jelenségekben rengeteg a csalás is. Van egy német barátom, az előbb emlegettem már, Walter Nietzsche, néhány könyve megjelent magyarul is. Az Ethos közölte valamikor egyik cikkét, benne ezeket az ábrákat. Itt miről van szó? Bázelben meghirdettek egy ezoterikus kiállítást. Bátor ember, az én Walter barátom, elment megnézni ezt a kiállítást, és ott az egyik bódé azt hirdette, hogy lefényképezzük az auráját. Ugye mi az aura? Az ember kisugárzása állítólag mindenkinek van. Hát ő bement a bódéba, lefényképeztette az auráját, megkapta a képet, ez az. Igen, de ahogy ment tovább, a közelben egy másik bódét is talált, ott is aura fotót hirdettek, próbáljuk ki. Ott is lefizette a megfelelő összeget, ott meg ezt a fotót kapta. Egyébként lehet őt magát itt halványan látni, aztán egy harmadik helyen újra lefizette a stexet, ott meg ez készült. Melyik a valódi aurája? Nyilvánvaló, hogy valaki jól keresett ezzel, ugye hiszékeny emberek bemennek és elkészítetik ezeket a képeket. Na most, ugyanakkor mégis hangsúlyozni szeretném, hogy valóságos, de hogyan ver át minket az ördög? Hazugsággal. Például elhisszük, hogy elkészítik az auránkat. Elhisszük azt, hogy félnünk kell tőle. Különben senkinek nem ajánlom, hogy a sátánnak kezdjen vívni, mert előnyben van. Óriási előnyben van, nem kell vele szóba állni. Hanem, ahogy a kisfiú, ha bántani akarják a társai, akkor hívja a bátyját. Hát mi is hívhatjuk a bátyánkat, aki legyőzte a sátánt. Az Úrhoz folyamodhat az ember. Ne álljunk szóba az ördöggel. Ugyanakkor kerüljük ezeket a csapdákat, mindenféle babonaságot, legyen az akár halott idézés, kártyavetés, mert megfertőződhet az ember gondolkodása, megkötözötté válik, ami azt jelenti, hogy a gondolkodására ködül, nem képes igazán érteni Isten igéjét, nem tud igazán imádkozni. Ha mégis ilyen van valakinél, meg kell szabadulni ettől. Mert az ördög valóság, és az ő démonai is valóságosak.
A baj azonban az, hogy a teremtés hajnala óta az ember gondolkodása, céljai egész élete középpontjában nem Isten, hanem saját maga van. Sajnos ez sok magát kereszténynek való emberre is igaz. Az ember a maga útját járja. Ez a bűnnek a leglényege. Más megfogalmazásban az ember az önmaga istene. Ahhoz, hogy kisétálhasson, ki akarjon sétálni, a sötétség birodalmából, fel kellene adni ezt a törekvését, hogy, hogy önmaga legyen a maga istene. Látjuk, hogy a posztmodern ember az súlyosan csalódott önmagában is. A szíve mélyén már tudja, hogy nem lesz olyanná, mint Isten. Ezért menekül az okkultizmusba, mert ha valóságos Istenné nem lehet, legalább a megistenülés illúzióját próbálja megőrizni. Szomorú látni, hogy a mai ember mennyire nem sajnál pénzt, időt, hitet adni egy kis jövőbelátásért, kuruzslásért, természetfeletti erők birtoklásának illúziójáért, miközben riadtan és makacsul elutasítja az evangéliumot. Mert megalázónak és idejét múltnak tekinti azt a lehetőséget, hogy Jézus Krisztus áldozatáért visszakerülhetne eredeti pozíciójába, ahol ugyan nem istenként, de emberként képviselhetné az egyigaz Istent a teremtett világban.
Nekem három kérdésem lenne. Az egyik, hogyha az Isten tiszteleten a szentekhöz imádkozunk, hogy akkor megjelenik-e a sátán, vagy ez megint ilyen lehetőséget ad erre. A másik pedig az a karácsony ugye közeledik, és olyan gondolatok fogalmazódnak meg bennünk, hogy a karácsonyfa nem válik-e bálványfává, hogy oda készítjük az ajándékokat, mint a idegen isteneknek, ugye. A harmadik pedig, ha okkult könyveket olvasunk. Tehát mennyire válunk nyitottá, csupán csak érdeklődésből, vagy hogy megtudjuk, hogy mivel foglalkoznak, hogy gondolkoznak. Nekem van például egy olyan könyvem, amelyik az Antikrisztusról szól, és egyszerűen képtelen vagyok a kezembe venni, hogy ilyen könyvekkel mit lehet csinálni.
A Biblia egyetlen utat jelöl meg nekünk, Jézus Krisztuson keresztül mehetünk az Atyához. Tehát a szentekhez való imádkozás ilyen értelemben felesleges, és én szerintem ez is a bálványimádásnak a része.
A második a karácsonyfa kérdés.
Karácsonyfa. Hát az egész karácsonyi kultusz, amit csinálunk, annak nem sok köze van Jézus Krisztushoz, és az ő születéséhez kezdve attól, hogy nyilván nem december 25-én született. Úgyhogy ez egy pogány szokás, amit szépen összehoztak ezzel. Én nem tudom, hogy ez az Antikrisztusról szóló könyv, ez milyen könyv. Én azt hiszem, hogy ismereteink kellenek, hogy legyenek. Tehát, hogy valamiféle ismeretünk legyen, annyit kell olvasni, de nem kell ezzel nekünk foglalkozni, részleteibe menően vagy. Azt is tudjuk a Bibliából, hogy az okkult könyveiket, az apostolok cselekedetében van egy ilyen történet, hogy az okkult könyveiket összehordták és elégették. Tehát ezekre nekünk nincs szükségünk.
Tetszett használni két kifejezést az eladásban, hogy kisétálni, meg hogy nyitva áll a kapu, amelyet Jézus kinyitott, és tudom, és meg is értettem, hogy nem ez a célja az eladásnak, hogy választ adjon, de mit mondjunk azoknak a testvéreknek, és hova tanácsoljuk őket, akik nem tudnak kisétálni? Mert azt hiszem, hogy van ilyen, de ha nem, akkor kérem, hogy cáfolják meg. Ha esetleg erről egy pár gondolatot megosztana velünk, de hozzáteszem, tehát nem ez volt a célja az előadásnak. Tehát sokan vannak, akik nem tudnak kisétálni. Köszönöm.
Az egyik, hogy azt említette, hogy testvérekről van szó. Tehát, hogyha valaki okkult dolgokba keveredett, de nem tartozik még Jézus Krisztushoz, az, hogy ezeket a dolgokat abba hagyja, vagy mondjuk ezektől szabadulni akar, ez nem egyenlő a megtéréssel, vagy az újjászületéssel. Fordítva, amikor hívő embernek van a múltjában ilyesmi, vagy belekeveredett akár hívőként is, én azt hiszem, hogy mindannyiunkra igaz az, hogy akiket a fiú megszabadít, valósággal szabadok. Van, amikor vannak jelenségek, vagy tünetek, amik figyelmeztető jelként megmaradnak egy darabig, de mindezek Jézus Krisztus hatásköre. Azért próbáltam hangsúlyozni az előadásban, hogy nem egyenrangú Istenek harcáról van szó, hanem az ördög az egy teremtmény, egy bukott angyal, és itt nem arról van szó, hogy na most melyikük győz, Jézus Krisztus győzött. Úgyhogy igazi bűnbánat kell hozzá, és Jézushoz elmenni, bocsánatot kérni.
A következő egyik gondom a sok közül ezzel a témával kapcsolatban, hogy úgy vettem észre, mint nagymama is, és hát mint egy egyszerű iratterjesztő, aki nagyon sokat foglalkozom ilyen jellegű irodalom beszerzésével és árusításával, tehát ismerjük Erdélyi Judit testvérünk könyveit is, de hogy ez az egész okkult jelenség már a sport területére, tehát az iskolába is úgy bevonult, hogy most már tudom, hogy keresztény, vagy magukat kereszténynek tartó, ezt én nem tudom most így eldönteni, családokban is előfordul az, hogy a gyermekek kicsikortól valamelyik szülő hatására, vagy rokon hatására teljes nyugalommal beirattatnak, hát nem ők iratkoznak be, de hát valamelyik szülő által, jogára, judóra, karatéra, és nem is tudom már a nevüket, annyiféle van, és egész odáig fajul a dolog, hogy a gyermek előtte hittanom van, utána jogára megy. Na most én ugye megkérdeztem, az én családomban is van ilyen, tehát sajnos konkrétan tudom is, hogy ez ennek milyen már látható szellemi jelei vannak, és tapasztalható a gyermek viselkedésében egy teljes zavarodottság, egy izgágasság, egy ilyen állandó zizegés, egy ilyen oda nem tudok már figyelni a leckémre, szóval a gyerek rettenetesen megváltozott. És én hiszem, hogy ebben benne van ennek a keleti sportágnak, ami mögött nyilvánvalóan démonok, olyan szellemek lehetnek, akik előtt ők hajolgatnak, előttük meg szinte megalázkodnak, vagy hozzájuk folyamodnak erőért, segítségért, sikeres produkciókért. Na most azt nem tudom, hogy ilyenkor azon kívül, hogy az ember természetesen imádkozik, és rábízza az Úr Jézusra a gyermeket, akiről tudjuk, hogy különösképpen szereti őket, tehát mit tehet egy család olyan esetben, hogy ebből konfliktus sem legyen a szülők között, de azért az a keresztény szülő jöjjön rá, hogy ezek a, tudni, nem kapunk tanítást ezekről. Én megmondom őszintén, olyan gyülekezetben járok, és nem a magam gyülekezetét akarom egyáltalán kárhoztatni, ezért nagyon sok gyülekezet ugyanezt elmondhatná szerintem, hogy nem hangzanak el igazából rövid, de nagyon jó tanítások arról, hogy ezekkel az okkult jelenségekkel hogyan lehet megismerkedni úgy, hogy ne elolvassuk, ne tanítást halljunk róla. Bízzuk azokra az emberekre a tanítást, akiket Isten megerősített erre a tanításra, fölkészített, elhívott.
Az utóbbi kérdésre, vagy problémára azt tudom válaszolni, hogy azért tartjuk itt most ezt az előadást, éppen, hogy ezt pótoljuk, mert úgy látjuk, hogy ebben nagyon komoly fogyatékosságok vannak, hiányosságok vannak. Azt gondolom, hogy ebben a kérdésben mondjuk egy nagyszülő, aki látja esetleg, hogy az unokái ilyen helyzetben vannak, ha azt az elvet akarjuk követni, hogy nem akarunk belőle konfliktust, akkor bizonyos tévedésben vagyunk, mert a keresztény életet konfliktusok nélkül megúszni nem lehet.
Nagyon szépen köszönöm ezt a tartalmas előadást. Tulajdonképpen a kérdések, hozzászólások zömét helyettem is elmondták. Nekem egy-két hívó szavam volna. Hipnózis.
Hipnózis.
Mi a véleménye főorvosnőnek? Akupunktúra. Jogát már kérdezték, de tudom, hogy nem a kategórikus válasz, csak egy kicsit bővebben szeretnénk erről hallani, mert azt hiszem, hogy sokan érezzük ezekre a nem választ, de hogy miért nem? Mit mondjak annak a szegény betegnek, aki jön hozzám, hogy most jövök a jogáról, és azt éreztem, hogy? Hogy magyarázzam meg? Nincs elég terminus technikusom hozzá. Végül pedig egy praktikus kérdésem volna, ugye tetszett említeni, hogy sok lemezborítón itt-ott látszanak sátánista szimbólumok. Nagyon sokan nem tudjuk, hogy mik ezek a szimbólumok. Rengeteg szimbólum létezik, Tudom, hogy létezik egy ilyen szimbólumok könyve is, de nem jutunk hozzá, nincs forgalomba, nem fedi fel magát a sátán. Ugye bizonyos filmekben néha egy pillanatra a néző kedvéért felvillan, hogy van szarva, hogy van patája, hogy nem tudom, hogy néz ki, hogy értsük, hogy ő a sátán. A valóságban nem látjuk meg, nem értjük. Az ember gyönyörű, akiben ott lakozik a sátán, és valóban a sátán hangján kommunikál velünk. Honnan érezzem, hogy a kommunikációban és a metakommunikációban tényleg diszkrepancia van? Én itt érzek egy nagyon fontos kérdést. Sokkal könnyebb az előző, hogyha legalább szimbólumokat tetszene sorolni. Köszönöm.
Az akupunktúra és a jóga ügyében én... Tudom. Az akupunktúra és a jóga a könnyebbik. Szóval ezek tulajdonképpen nyíltan pogány vallásoknak a úgymond gyógymódjai. Én a betegeknek azt szoktam mondani, vagy embereknek, akiket megpróbálok erről lebeszélni, hogy tulajdonképpen azon túl, hogy ezeknek nincsen semmi természettudományosan bizonyított dolog a hátterükben, tehát igazából legfeljebb a varázslás útján hatnak, hogy ez olyan, mintha az ember egy pogány vallási szertartáson venne részt. Tulajdonképpen akik még mondjuk az akupunktúra hatását vizsgálják, azt szokták még a legelfogadottabb az orvosok között a hatásáról, hogy az a hipnózisnak egy rituális formája. Tehát tulajdonképpen egy vallási rituálé a maga a gyógymód, és hogy a Biblia azt mondja, hogy a pogány vallások istenei nem istenek, és hogyha az ilyen szertartáson részt veszünk, akkor a mögött álló szellemiséggel, vagyis az ördöggel fogunk kapcsolatba kerülni. A hipnózissal kapcsolatban pedig hát ugye ebben még az is a nehéz, hogy ugye az orvosi, a természettudományos orvoslás által is gyakorolt módszer, mindazonáltal én keresztény orvosként ezzel nem értek egyet, és a betegeknek azt szoktam ilyenkor elmagyarázni, hogy amikor az ember az akaratát és az eszét kikapcsolja a hipnózis alatt, de az agya, a komputer mégis működik, akkor nem csak a hipnotizőr fér hozzá az agyunkhoz, hanem esetleg a démonok is oda hozzáférhetnek. Tehát az ember könnyebben manipulálható lehet, és azt a hipnotizőr sem tudja, hogy nem csak ő programozgatja át a páciensének az agyát, vagy a gondolatait, vagy a komputerét, hanem esetleg démoni lények is hozzáférnek. Én sem igazán ismerem ezeket a szimbólumokat, de például több olyan keresztény könyvet is tudok ajánlani, amelyikben ezek benne vannak, vagy több belőlük benne van. Például most a Roland Antholzernek a könyve jutott az eszembe, az Ethos kiadásában, a Gonosz erői címmel, ennek az egész témának egy nagyon áttekinthető, rövid összefoglalása, és a szimbólumokról is van egy jegyzék, illetve a képek is ott vannak.
Az elhangzottakhoz még csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy megerősítve a jogáról és az akupunktúráról elhangzottakat, hogy azzal tisztába kell lennünk, hogy ha nincs taoizmus, ez egy ősi kínai vallás, ha nincs taoizmus, akkor nincs akupunktúra sem, soha. Tehát ez nem úgy volt, hogy először volt egy praxis, egy gyakorlat, és utána csináltak hozzá egy elméletet, hanem volt egy vallás, a taoizmus, amelyik kidolgozott egy szertartást, ehhez a vallás gyakorláshoz tartozó szertartást. Ez az akupunktúra. Ez pontosan, most nem akarjuk elmondani ennek a részt, de ezt egész pontosan meg tudjuk mondani. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy az akupunktúrában nincs, akupunktúrának nincs a valláshoz semmi köze, ezen úgy a kínai, mint a hindu emberek a hasukat fogva kacagnak, mert ezt az európai embernek be lehet adni ezt a mesét, de se Kínában nem lehet azt mondani, hogy ennek nincs semmi köze a valláshoz, mert egy masszív pogány vallás. És ugyanez, ha pedig nincs hinduizmus, akkor soha nincs jóga. A hinduizmus, a jóga mögött is a hinduista vallás áll. Ez volt először, az önmegváltás vallása és ennek a praxisa, a gyakorlata, a jóga. A hipnózishoz pedig annyit hadd mondjak, hogy valamikor ezzel a kérdéssel egy kicsit behatóbban kellett foglalkoznom. A legnagyobb amerikai intézeteket kérdezték meg, azok vezetőit, akik csak hipnózissal foglalkoztak, orvosi hipnózissal foglalkoztak. Tehát ezek vallásilag közömbös emberek voltak. Megkérdezték az úgynevezett menő fejeket, vezetőket, hogy kérem, amikor egy orvos hipnózis gyakorol, kizárható-e az, hogy a pacienst az orvoson belül lévő hatások, tehát ha egy zűrzavar van egy orvos lelkében, hogy azok nem érhetik a pacienst? És az volt az egyértelmű válasz, hogy nem zárható ki. Nem zárható ki. Tehát egy nagyon veszélyes dolog kitenni bárkit annak, hogy egy másik emberbe lévő hatások őt a lénye legmélyén érintsék.
Én nem kérdezni szeretnék, hanem szeretnék hozzászólni egy pár hozzászólóhoz. Tehát többször elhangzott olyan kérdés, ami arra irányult, hogy hogyan lehet ebből kijönni, ki lehet ebből jönni, és milyen módon. Na most én körülbelül négy évet értem meg, egy másik budai gyülekezetbe jártam akkor, és azelőtt különböző ilyen okkult, úgymond dolgokban voltam benne, feleségemmel együtt, tehát elvégeztük az agykontrollnak a különböző szintű tanfolyamait, ezt konkrétan gyakoroltuk is napi szinten otthon, éltünk ezekkel a technikákkal, autogén tréninget végeztünk, akkor már eljutottunk oda, már megtérésünk után, hogy tovább megyünk a reiki tanfolyamnak a magasabb szintjére, tehát az elsőn már túl voltunk. Elmondom csak az érdekesség kedvéért, hogy milyen a sátán. Amikor az első szinten a vizsgát letettük, akkor egy ilyen félhomályos szobába mentünk be, ott volt a szentírás különböző gyertyák között megvilágítva, tehát teljesen úgy volt elhitetve, hogy itt valami igei dologról van szó. Na most én azt szeretném elmondani, hogy Jézus Krisztus nélkül ebből ki nem lehet jönni ebből a dologból. Semmiképpen. És még akkor is nagyon nehezen. Tehát időrendben ez úgy volt mi nálunk, hogy tehát 4 éve körülbelül 2000 őszén tértünk meg, akkor egy jó másfél év után, hogy Isten tiszteletre jártunk, rendszeresen bekerültünk háti csoportba, egyszer csak elhangzott egy fél mondat egy testvértől, hogy dicsekedtünk ezzel, hogy ilyen olyan tanfolyam, és akkor azt mondta, hogy hát ez nem biblikus, ez tiltja a Szentírás. Na most egy hét múlva kaptam egy könyvet, a tisztelt előadó könyvét, dr. Erdély Juditnak egy ilyen nagy alakú könyvét, a címét nem tudom, de erről szól elejétől végig. Annak rendje módja szerint én azt bedobtam oda a könyves polcnak a leghátsó részében, még nem érdekelt annyira a téma, nem értem meg arra, tehát a hitem fejlődésének azon a szintjén voltam, hogy ez még nem érdekelt. De annyit azért már elért, hogy nem mentem tovább ezeken a tanfolyamokon, és hogy milyen szerepe van nem csak az igének, hanem a gyülekezetnek, egy élő gyülekezetbe járni, itt vagyok ebben a gyülekezetben egy jó éve, és itt vannak biblia iskolai tanfolyamok, meg vannak egyéb lehetőségek is itt a gyülekezeten belül, ahol rendszeresen napi, heti szinten terítékre kerülnek akár a napi ige kapcsán, akár konkrét tematika alapján ezek a kérdések, és bizony idén valamikor márciusban a biblia iskolán pontosan ez a téma került elő, és akkor már az én antennáim is erre ki voltak hegyezve, és akkor rohantam haza, vettem elő a dr. Erdély Üdvnek a könyvét, és fölfaltam egy hét alatt, elolvastam aztán még egyszer. Sokat nem értettem, még ma is ez az előadás kicsit nehéz, tömény, gyors, de ettől függetlenül, tehát ki lehet ebből jönni, de ez kell egy bizonyos előrehaladás a hitben, és egy bizonyos, nem tudom, hogy ez most biblikus, amit mondok, de van egy olyan felelősség az embernek, talán az 1%, hogy ő is valamit érdeklődjön ezek iránt, a dolgok iránt. Tudjuk, hogy az Úr mindent előkészít, de mégis valamit nekünk is ehhez elébe kell menni. Tehát én ennyit szerettem volna ez a hozzá.
Az kétségtelen, hogy a bűntől úgy szabadulunk, hogy bűnbánatra jutunk, azt is az Isten lelke munkája bennünk, De ez a mi részünk, hogy bűnbánatra jutunk, és bűnvallást teszünk, ezt nyilván kell hozzá. Nem automatikus.
Csak egy rövid kérdésem lenne, az eszmélet vesztett ember végülis az akaratával nem rendelkezik, mint doktornő, ez biztos tudja.
Az eszmélet vesztett embernek ki van kapcsolva a komputere, a hipnózissal és ezekkel a mindenféle pszichotechnikákkal az a baj, az az úgynevezett passzivitás állapota, hogy nincs teljesen kikapcsolva, olyan fél üzemmódban van.
Elnézést kérek, azért fontos, mert a barátnőmről van szó, aki hívő, a talpmasszázs az tudománytalan, csak,
igen.
Vagy idegen szellemiség áll mögötte.
Ilyen ha szellemiség áll igen, mögötte.
Akkor együtt imádkozás lehet-e?
A talpmasszázs az a tulajdonképpen ugyanaz van a hátterében, mint az akupunktúrának, ugyanaz a gondolkozásmód, úgy is fogalmazhatunk, hogy az akupunktúrának egy ilyen népszerűsített, széles körben terjesztető változata. Hát amennyiben az illető hívő keresztény, azt gondolom, hogy fel kell hívni a figyelmet rá, hogy ez nem Isten gondolata szerinti dolog. És ő neki annak rendje módja szerint bűnbánatra kell jutni, és el kell ezt a dolgot hagyni. Hát együtt imádkozni pedig, én azt gondolom, hogy bárkivel lehet, mert akkor Jézus Krisztushoz megyünk, és az ő jelenlétében vagyunk.
Kedves testvérek, köszönjük szépen az előadást főorvosnőnek, köszönjük a kedves testvérek érdeklődését, kérdéseket, köszönjük neked Jézus Krisztus, hogy te vagy a győztes király, hogy neked adatot minden hatalom menjen és földön. Köszönjük, hogy nincs az a sötétség, nincs az az okkult bilincs, nincs az az ördögi támadás és vihar, amiből te meg ne tudnál szabadítani bárkit. Kérünk téged, segíts, hogy hadd lássunk téged mindennél nagyobbnak. Segíts, Urunk, hogy megtanuljuk, hogy életünknek minden bajával hozzád menjünk. Köszönjük, hogy te olyan segítség vagy, olyan áldott orvos vagy, hogy te melletted nem szorulunk senkire. Nem szorulunk semmilyen okkult praktikára, démoni varázslásra. Köszönjük, hogy a te lelked az erőnek és szeretetnek lelke, és nem szorulunk semmi más energiára, mert nekünk elég a te kegyelmed. Segíts, hogy ebben megerősödjünk mindnyájan. Amen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levél címen. Áldás békesség a viszonthallásra!